Sziasztok, ez itt a Kávézó, a világ végén a Rádió Café 98-on 2025. március 3-át írunk, és a világvégi kávézó vendége ezúttal Minkó Mihály, a MOME Innovációs Központjának kutatója, ahol sok érdekes kísérlet mellett micélium biokompozitokat is előállítanak. Direkt nem használom a gyártottak kifejezést, ugyanis ez az anyag, ez annyira bio, hogy konkrétan bele növesztik a formába. Ezek a kompozitok ugyanis gombafonalakból készülnek. A MOME-n organikus megjelenésű tányérokat állítottak elő a Szolt étterem számára, de ezt a forradalmi technológiát ma már sok más területen is alkalmazzák, például a divat és autó szektorban, ahol gombabőrt készítenek belőle, de az építőiparban is használatos már egy ideje. A micélium termékek lehetőségeiről és korlátairól beszélgettünk, na meg a szép gombás jövő kilátásairól. Sziasztok, ez itt a Kávézó, a világ végén a Rádió Café 98-on, és Minkó Mihály, a MOME Innovációs Központjának kutatója, a vendégem itt ül már velem szemben. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, sziasztok, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
És hát a Facebookon vagyunk ismerősök, és akkor ott közzé tetted ezt a cikket, ami készült rólatok, arról a kutatásról, hogy micélium alapú biokompozitot kísérletezik az egyetem. Ez így rögtön két elég erős kifejezés, a micélium alapú biokompozit, szóval kezdjük ott, hogy ez egyáltalán micsoda.
Ugye a kompozit anyagok az különböző anyagok valamilyen módon történő összehozásából jönnek létre, és hát a biokompozit, ahogy a neve is ezt sugallja, két különböző vagy több különböző szerves anyagnak az összevegyítéséből jön létre, és ezért lesznek a micélium biokompozitok gyakorlatilag egy nagyon-nagyon természetközeli, környezetbarát, lebomló, megújuló anyagok, mert hogy egyrészt micéliumból, azaz ugye a gomba vegetáció, szervének is nevezik, magának a gombának nevezzük a micéliumot.
Mert hogy amit mi gombaként ismerünk, ugye hát a kis kalapos, az a termőtest. Igen,
amit megeszünk és szeretünk, az a fruiting body, vagy a termőtest, és maga a gomba szövet, az, vagy hálózat, az tőlünk rejtve található. Tehát az egy elrejtett állapotban van, vagy a földben, vagy valamilyen korhadó fában, vagy a növényzetben, avarban, és ugye abból hoz aztán szépen majd egy termőtestet, egy finom, vagy hát éppen nem annyira finom, hanem mindenféle egyéb tulajdonságokkal is rendelkező termőtestet a maga a gomba. És ezt a micélium szövedéket szövetjük össze, vagy hát ezzel szövetjük át tulajdonképpen azt az alapanyagot, azt a szubsztrátumnak nevezett alapanyagot, ami lehet kender, lehet szalmatöret, lehet nagyon-nagyon sok minden. Volt például kísérlet, egy kolléganőnk azzal foglalkozott, hogy farmer anyagot vágott össze, és azt szövette át. Tehát, hogy az újrahasznosításnak, mint olyannak, ugye az is egy természetes anyag részben, feldolgozási lehetőséget is nyit ez a biokompozit, és amikor átszövi a szubsztrátot a micélium, akkor ugye valamilyen formában található, akkor utána mi ezt megszárítjuk, kiszárítjuk, és akkor abból lesz egy dolog gyakorlatilag, tehát így néz ki röviden.
Belenövesztitek egy formába. Igen. Tulajdonképpen. És ugye ez amit a szubsztrát, amit beletesztek, az a tápanyaga voltak éppen ennek
a szőmegeszi. Adunk hozzá egy pici titkot, ez általában valamilyen típusú fehér liszt, tehát hogy ez az energiaital a gombák számára, hogy nagyon könnyen, nagyon gyorsan hozzáférnek ehhez az energiaforráshoz, és akkor így be tud indulni az átszövődés, de nagyon sok egyéb, tehát valamilyen gyorsan felhasználható energiaforrást még hozzáadunk, és összekeverjük ezt az egészet, és egy kontrollált, megfelelő páratartalom és hőmérsékleten tartott közegben néhány napig, mondjuk egy hétig, 10 napig hagyjuk szövődni, és akkor elkészül.
És akkor a végeredmény pedig egy ilyen kartonszerű valami, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Igen, ez nagyon hasonlít a parafához talán inkább jobban. A parafa, vagy ez a darált fa anyag, ami nagyon könnyű, és mintha a hungarocell, mint ilyen pici dolgokból álló valaminek a struktúrája lenne, ennek a keverékéhez. Tehát nagyon-nagyon könnyű lesz ez az anyag. Nagyon jól például szigeteli a hangot, és a például a tüzet, tehát hogy nem lángal ég, hanem csak parázslik, tehát ugye emiatt igazából nagyon-nagyon jó szigetelő anyag, az építőiparban is elkezdték már használni ezen tulajdonsága miatt. Nálunk is van egy hallgató, aki azzal kísérletezik, hogy Füleki Dorka, hogy hogyan lehet például ezt a kompozit anyagot a vályogházakban használni szigetelésre, mert hogy azoknak egy picit problematikus tud lenni nem értek hozzá annyira.
Hát ugye az van, hogy nem zárhatod be a párát a falba, mert ugye az egy sárfal, és akkor, hogyha ugye a hagyományos szigetelő anyagoknál leduncstolod, akkor elkezd szétmállani fájog. Igen. És gondolom itt az a lényeg, hogy ez átengedi a párát. Igen,
levegőzni tud, lélegezni tud a fal, és akkor ő most pont ezzel foglalkozik, ezt kutatja. Úgyhogy gyakorlatilag nagyon-nagyon sok területen alkalmazható ez a kompozit.
És mennyire tartós ez az anyag?
Hát attól függ, ugye, hogyha intenzív használatnak van kitéve, tehát például egy olyan dolog, amit dobálnak, hurcolnak ide-oda, akkor azért mondjuk azt mondanám, hogy tényleg így a hungarocell vagy a parafa tartósága az, amit fel tud venni, de hogyha csak letesszük, és mondjuk egy szigetelőanyagként, hát akkor több év vagy akár évtized is a tartósága ennek az anyagnak. Tehát nem történik vele semmi, hogyha a páratartalom nem lesz annyira magas, hogy elkezd már önmagában az a szerves anyag, ami megtalálható benne elrohadni. Hogyha megfelelően száraz a közeg, akkor nagyon-nagyon sokáig el tud állni.
Nyilván ennek az egésznek az értelme, vagy azért kísérletezik bőszen mindenki ezzel, mert hogy keressük azt az anyagot, amivel azt a rengeteg műanyagot kiválthatjuk, amit használunk az életben, és nagyon-nagyon nagy szükség is lenne rá, mert hogy ugye látjuk, hogy borzasztó nagy problémákat okoz, tehát a tengerektől kezdve a természetben mindenhol a látható műanyag, illetve a mikroműanyagok is mindenhol ott vannak, tehát ez egy legalább ugyanakkora probléma, ez az egész műanyag szennyezés, mint az összes többi környezetvédelmi bajunk, meg a klímaváltozással többi, tehát ez nagyon-nagyon fontos lenne minél hamarabb orvosolni, viszont nagyon nehéz, mert konkrétan rá vagyunk függve a műanyagra, hát igen. Itt is bendülünk ebbe a stúdióban, nem nagyon tudok olyan dologhoz érni, amiben ne lenne műanyag, tehát hogy azt elengedhetjük, hogy műanyag nélkül tudjunk élni, és akkor igen, ezt a Szent Grált keresi mindenki, csak hát azért gondolom, hogy ezért egy ilyen micélium terméket előállítani azért jóval körülményesebb, mint mondjuk egy fröccsönteni egy műanyagot.
Hát jóval, ez jóval körülményesebb, hiszen ugye ez az anyag, ez él. Tehát, hogy amikor ezt elkészítjük, akkor igazából nem elkészítjük, hanem együttműködünk egy élő lényel, és vele közösen hozunk létre valamit. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes és teljesen más megközelítést igényel, mint amihez egy gyárban mondjuk adott esetben hozzászokunk, hogy megnyomjuk a gombot, és akkor ezresével jönnek le a műanyag, nem tudom, micsodák a gyártósorról, ez nem így történik. Tehát itt tényleg nem azt mondom, hogy egyedi és önálló személyisége van minden egyes csomagoló doboznak.
Mindig neve van.
Igen, nem erről van szó, de igényli azt a fajta körültekintést és elővigyázatosságot és odafigyelést, amit egy élővel való együtt dolgozás megkíván. Ugye itt talán azért picit más ez az egész, mert nem olyan, mint amikor mondjuk egy zöldséges kertünk van. Kimegyünk, és akkor meglocsolunk, vagy esik az eső, ha szerencsénk van mostanában egyre ritkábban, de nem tudom, leszedjük a termést, figyelünk a bogarakra, megpróbáljuk a csigákat távol tartani, tehát hogy nem egy ilyen típusú gondoskodást igényel, hanem egy picit a kettő között, tehát hogy itt ugye nagy elemszámban kell előállítani valamit ahhoz, hogy ez rentábilis legyen, kifizetődő legyen, fenntartható legyen, gazdasági szempontból is, ne csak környezeti, vagy egyáltalán ilyen környezeti szempontból. Úgyhogy ezek olyan kérdések, amikre, hát van egy amerikai cég, az Ecovativ, akik most már olyan 15 éve foglalkoznak ezzel nagyon komolyan, és náluk például már évente 4,500 tonna ilyen gombakompozit gurul ki, vagy
azért
nem tudom.
Nem olyan kevés.
Az nagyon-nagyon sok már, és hát ennek az ötszörösére, tehát ilyen 20 pár ezer tonnára vannak leszerződve. Tehát egyszerűen nem bírják tartani a gyártás mennyiségét, a megrendelés mennyiségével, annyira nagy a felvevő piac, hiszen mindenki megértette azt, és szerencsére a vásárlók közül is egyre többen megértik azt, hogy váltani kell, nem lehet az, hogy egy olyan szigeten, egy olyan madárfióka elpusztuljon, ahol nem él ember, műanyag anyagtól, tehát hogy, hogy került az oda, ugye meg, tehát olvasunk azért ilyen borzasztó dolgokat, amik tények, nem fikció, és nem valaki kitalálta, hát hanem...
Ez elég kísérteni bármilyen vízpartra, hát és sajnos lehet látni.
Igen. És ők például már nagyon jól tudták azt a folyamatot optimalizálni, hatékonyá tenni, aminek a segítségével előállítanak például csomagolóanyagokat, de ők már képesek arra, hogy a bőrt, gomba bőrt állítsanak elő, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes módja a felhasználásnak, ugyanis egy rendkívül ilyen habszerű anyagot hoznak létre, amit utána különböző technológiákkal préselnek, kezelnek, olajokkal, nem tudom, mindenféle dolgokkal, de természetes anyagokkal, és aztán abból a végén egy a bőrhöz megszólalásig hasonlító anyagot kapunk, amit bőrkabátként vagy cipőbőr részként tudunk viselni. Tehát, hogy már itt tart ez a dolog.
És gondolom, hogy a vevők meg majd megőrülnek érte, mert nyilván mindenki szereti a bőrholmik, azt szerintem nincs olyan ember, aki ne szeretné, csak maximum rosszul érezzük magunkat emiatt, hogy hú, hát akkor mégis csak valami állatnak a bőrét hordom magamon. Ha meg műbőrt használok, akkor gyakorlatilag egy műanyag darabot viselek magamon, amit utána meg nem lehet újra hasznosítani. Tehát itt van egy megoldás, ami hozza a bőr jó tulajdonságait, de közben pedig lebomló is. Tehát gondolom, hogy a divatmárkák azok tombolva próbálnak minél többet megszerezni belőle.
Azért ez valahol a nagyon-nagyon early, ilyen korai bevezetési fázisban van ezeknek a például a bőrnek a használata. Vannak már automárkák, akik kísérleteznek azzal, hogy az autó belső borítását ezzel cseréljék ki. De ami nagyon-nagyon jól működik, bevált és elterjedt már, az a csomagolóanyagként történő hasznosítás. Ugye vannak ezek az előbb említett hungarocell csomagolóanyagok, rendkívül környezetszennyező, nincs megoldva a feldolgozásuk, tehát egész egyszerűen ami elkészül, az konkrétan bekerül valamilyen depóba, és aztán ott szennyez nagyon-nagyon sok száz vagy ezer évig. És ezeket elsősorban fészekcsomagolásokként használják, ugye amikor egy televízió vagy számítógépet megvásárolunk, akkor a sarkokban az ütközés védelemre, meg a tárbiztonságnak a megoldására használják őket, és ezt tökéletesen ki tudja váltani ez a kompozit anyag, mert egész egyszerűen sokkal erősebb bizonyos, ha úgy van megtervezve, mint egy hagyományos akár hungarocell. Nagyon-nagyon jól strapabíró védve van abban a dobozban, tehát nem éri ütés kívülről, nem törik le egy darab belőle, stb. Tehát tökéletesen tud működni, és ezt belátták a csomagolóipari szereplők is, meg tehát gyakorlatilag ez a háztartási eszközgyártók is, hogy egész egyszerűen a vásárlók is sokkal inkább értékelik azokat a termékeket, amik több szempontból környezetbarátak és újra hasznosíthatóak. Hiszen ez is kidobjuk a kertbe, és kész, 3 hét múlva nincs ott.
Komposztálni lehet.
Aha, igen.
Tehát itt jön be az, hogy azért igenis milyen nagy szerepe van annak, hogy mi ugye a pénzünkkel mire szavazunk, tehát hogy ezt erre mindig a szakértők erre fölhívják a figyelmet, aki jönnek, az, hogy én úgyse tudok mit csinálni, hát hogy ne tudná, rengeteg mindent tudunk tenni, többek között ez az egyik, hogy a pénzünkkel szavazunk, hogy milyen terméket veszünk meg, és mit támogatunk, tehát hogyha a pillepalackos üdítőitalos cégekből vásárolgattunk minden többet, akkor nyilván azt támogatjuk, viszont hogyha egy olyan céget támogatunk, ami esetleg ilyen módon csomagol, akkor erre szavazunk, és aztán a többi is nagy valószínűséggel át fogja venni. Bár én nekem egyébként nagy lövésem, és mindig elmondom ebben a műsorban, szerintem már százszor mondtam, hogy én azt nem értem, hogy mondjuk miért nincs egy olyan globális hozzáállás, hogy egyszerűen környezetvédelmi adókat vetünk ki, tehát hogy az lenne, hogy megnézzük egy terméknek a teljes élethosszán belül, az előállítása, a használata és az újrahasznosítása mennyire terheli a környezetet, és ennek függvényében különböző adókategóriákat behozni, és nyilván minél jobban terheli, annál magasabb környezetvédelmi adóval lehetne sújtani. Egyrészt ezt a pénzt föl lehetne használni további fejlesztésekre, vagy mondjuk drágább csomagolóanyagoknak a megvételére, másrészt arra sarkolná a gyártókat, hogy hát akkor környezetvédőbb, vagy környezetkímélőbb megoldásokat használjanak, csak hát nyilván itt jön be egy nagy lobbyerő, meg meg tudjuk, hogy azért a gazdaság, az most látjuk sajnos a német példából is, hogy nagyon szép dolog zászlóra tűzni egy csomó tényleg nagyon-nagyon fontos dolgot, de közben, ha meg a gazdaságot ez visszaveti, akkor meg visszanyal a fagyi, mert az emberek meg elkezdenek dühöngeni azon, hogy de hát itt a gazdaság, kérem szépen, úgyhogy iszonyat nehéz szitu.
Ez nagyon-nagyon nehéz, és nagyon-nagyon sok olyan aspektusa van, ami jóval túlmutat a csomagolóanyagok vagy a biokompozitok kérdésén, tehát tényleg onnan indulhatnánk, hogy a kapitalizmus, mint olyan, az egy mennyire kizsákmányoló és kihasználó rendszer, és akkor azon kell elgondolni, hogy jó, de hát hogy cseréljük le, és mire cseréljük le? Tehát, hogy azért ezek tényleg nagyon nehéz kérdések.
Igen, tehát én is pont erre akartam így rátérni, hogy ez szép és jó, de mondjuk ahhoz képest, hogy ugye a műanyag mennyire baromi olcsó, tehát gyakorlatilag szinte azt mondhatjuk, hogy ingyen van, nagyon gyorsan előállítható, nagyon sokféleképpen lehet használni, ezzel azért iszonyatosan nehezen tud versenyezni egy ilyen anyag, és ugye itt azért mégiscsak mindig arra lyukadunk ki, hogy összességében az egész hozzáállásunkon muszáj lesz változtatni, tehát hogy hiába keressük mi itt a kávézó a világ végében, meg még néhányan a megoldásokat arra, hogy hogyan lehet egy fenntarthatóbb jövőt létrehozni, az egyért mert látszik, hogy az a fajta túlfogyasztás, amit csinálunk, az semmilyen formában nem fenntartható. Tehát, hogy ez egyszerűen muszáj, hogy visszavegyünk ebből a fogyasztásból, és nyilván akkor jöhetnek szóba az ilyen anyagok is, mint ez a micélium biokompozit, mert hogy abból sosem fognak tudni, gondolom én, ugyanannyi mennyiséget előállítani, mint mondjuk egy műanyag csomagoló anyagból, meg hát gondolom jóval költségesebb is.
Költségesebb, és szerintem az még a, tehát ez egy teljesen más hozzáállást igényel a világhoz, meg a társadalom működéséhez, meg az egészhez. És az egész alatt most nem tudom, ilyen kicsit Douglas Adams-esen bármit is érthetünk, de talán ami nagyon fontos, és ami számomra, mint egy egyetemen dolgozó kutató számára nagyon biztató és jó látni, az, hogy a következő generációk mennyire fontosnak tartják ezeket a kérdéseket. Tehát az egyetemen sok hallgatóval dolgozunk együtt a micélium biokompozit kapcsán is akár, és úgy látom, hogy elképesztő mértékben foglalkoztatja őket az, hogy hogyan lehet megszabadulni ettől az iszonyatos környezetszennyezéstől, károsanyag kibocsátástól, mint dizájnerek, mint tervezők. Tehát akik gyakorlatilag a jövő tárgyait alkotják, és a jövő szolgáltatásait megtervezik, mint service designerek, vagy tárgyalkotók, vagy fémművesek, vagy üvegtervezők, kerámia művészek, média designerek, tehát tényleg itt, akik a jövő tervező nemzedéke, számukra ez egy központi kérdés. Most már nem az van, hogy ez menő, meg divatos, meg nem tudom, hanem egész egyszerűen az életüknek a magja lett, én úgy látom. És ez nagyon jó, ezt nagyon jó látni, és ez nagyon-nagyon biztató abból a szempontból, hogy ha ők majd kikerülnek a munkaerőpiacra, elkezdenek dolgozni, akkor biztos vagyok abban, hogy olyan elveket fognak megpróbálni alkalmazni, amelyek figyelembe veszik azt, hogy minél kevésbé használjuk ki a környezetünket, minél kevesebb szennyezőanyagot állítsunk elő, minél hatékonyabban tudjunk azt a pici szennyezőanyagot, amit mondjuk ma remélhetőleg 20-30 év múlva majd még előállítunk, minél hatékonyabban dolgozzuk fel újra, és hasonlók. Tehát azért nekem van egy ilyen bizodalmam ebben. Az idő az nagyon rövid, tehát azt be kell látni, hogy nem csak a környezetszennyezés és az ökológiai pusztítás az, ami veszélyezteti gyakorlatilag itt a dolgokat, hanem ugye az a nagyon egyszerű fizika, hogy a levegőbe engedjük ezeket a üvegházhatású gázokat, és hát kemencévé változtatjuk a bolygónkat, de...
Igen, hát erről ugye itt viszonylag gyorsan ide kanyarodtunk a beszélgetés előtt is így civilbe, hogy az a felfoghatatlan, hogy nem, hogy még mindig, hanem egyre inkább úgy tűnik, hogy van egy ilyen ellen mozgalom, akik kételkednek abban, hogy van klímaváltozás, a klímaváltozás tagadók, és tényleg ez már így nem is ciki valahol kijelent, hogy ó, hát ennél nagyobb ez a 20. század legnagyobb hoaxja, átverése, stb. Tehát, hogy tényleg azt gondolni, hogy 8 milliárd ember, amelyik elképesztő módon fogyaszt, és egy átlagos ember, jó, most itt a fejlett országokról beszélek, és ugye mi bocsátjuk ki a legnagyobb százalékát egyébként ennek a trutymónak, ami a problémát okozza, de hogy nálunk egy átlagos ember azt mondják, hogy úgy él, mint annak idején egy király nem élt, tehát hogy ezt gondolni, hogy ennyi ember ontja magából a szennyező anyagokat, fogyaszt, stb., annak semmilyen hatása nem lesz úgy, hogy mi közben folyamatosan pusztítjuk is azt az ökoszisztémát, ami egyébként ezt kompenzálná, mert ugye ez egy finom gépezet. Azt gondolni, hogy ennek nincsen hatása, és minden szipi-szuper, és csak valakik kitalálták, ez számomra teljesen felfoghatatlan. Abban lehet vitatkozni, hogy oké, esetleg milyen százalékban felelünk ezért, hogy egyébként is egy melegedési ciklusban vagyunk, ez lehet, de az egy teljesen egyértelmű, hogy erre a melegedési ciklusra mi nagyon durván rágyorsítunk, igazából tök mindegy, mert hogy az van, hogy ha van, akkor is ki kell találnunk valamit, hogy csökkentsük, mert el fogunk pusztulni.
Igen, tehát ez bárhogyan is nézzük, bárhogyan is forgatjuk ezt a dolgot, nem nagyon van más lehetőségünk, mint az, hogy maximális figyelemmel forduljunk fel, és megpróbáljunk valamit kezdeni, és hát legalábbis csökkenteni, ugye most már itt a mitigáció az, ami gyakorlatilag meg adaptáció az, ami kezd inkább előtérbe kerülni, de ez egy más fajsúlyú kérdés.